A naptárlapok aztán egyenként hultak a papírkosárba, és eljött az évzáró, a bizonyítvány kiosztásának napja is. Barátunk Gyula Lajos, úgyis mint Tutajos, erős fejfájással ébredt ezen a napon. Egy darabig féloldalt pislogott az órára, de mivel az még csak fél hét körül témfergett, elővette az esti kétségeket, azaz inkább azok rohanták meg. Hármas vagy négyes. Ezen múlik minden. Azt nem lehet mondani, hogy Bütyök becsszava nem nyomott a mérleg egyik oldalán, de a másikon ott állt Kengyel, és hol az egyik merült le a valóság súlyával terhelten, hol a másik. Billegett a mérleg, s Gyulánk érzelmei is így hánykolódtak Matula és a kelkáposzta szagú város között. Hogy ez a kedély hullámzás nem tett jót a fejének, az bizonyos. Még egy kicsit alszom, gondolta végül, akkor elmúlik a fejfájásom. El is múlt szépen, s arra ébredt fel, hogy Piri mama költögeti.
Hány órára megy, kisfiam?
8-ra, Piri mama.
Azt hittem 9-re, mert most van 8.
Tutajos feje ismét megfájdult.
Jaj, mondta. Jaj, még csak ez hiányzott. Miért nem szólt Piri mama? Úgy fáj a fejem.
Beteg vagy és kész. Mondd meg, hogy hívjanak fel telefonon, majd én megmondom nekik.
Gyula ezek után úgy mosakodott és öltözködött, mintha a tetőn már lángok csaptak volna ki, és ugyanakkor árvíz hömpölyögne az utcán.
Ne izgasd magad, fiam! Hívjanak fel telefonon, és a bizonyítványon már úgysem lehet változtatni.
Gyula erre megvonaglott, mint a nemes vad, ha kést ütnek a horpaszába. Nem szólt, csak nyögött egyet. Igen, gondolta. A bizonyítványon már nem lehet. A hármason. És úgy rohant le a lépcsőn, hogy majdnem elütötte Csalinga nénit, aki két kosarával teljesen elfoglalta a lejáratot. A hatalmas asszonság letette a kosarakat, hogy megmondja a véleményét a rohanó és neveletlen ifjúságról.
Hát én csak azt mondom,
ennyit hallott Gyula, mert már az utcán volt, és Csalinga néni csak saját magának mondhatta el a véleményét, amire egyébként nem volt senki kíváncsi, legfeljebb a szerelői kutyája, a Big Fitz helyeselt a farkával, de Big Fitz gyenge jellemű volt. Mindig igazat adott mindenkinek, még a gázleolvasót is tisztelettel kísérgette, aki kizárólag a havi fizetés előtt érkezett, az egész házban riadalmat keltve. Gyula ekkor már verejtékezve loholt az utca végén, jegyet váltott a villamoson, mert bérletét otthon felejtette, és úgy közelítette meg az iskolát, mint akinek semmi köze nincs a jeles intézethez. Aztán hirtelen befordult az ajtón, beleütközve a portásba, azaz Kocsis bácsiba, aki három széket cipelt egyszerre.
Segítek, Kocsis bácsi!
Ehen, mondta a nagybajúszú portás. Ehe, szóval elkéstünk. De nem bánom, ezt a kettőt hozhatja. Az egyik éppen Kengyel tanár úr vendégének kell. Éppen Kengyelnek.
És úgy pislogott Tutajosunkra, mint akinek pontos értesülései vannak az utolsó számtanúra idegtépő perceiről.
Ott, balkész felől, rendelkezett a portás. Ott, a nagyfa mellett. Ott van Kengyel egy nővel, szalmakalapja van, mármint a nőnek.
Tette még hozzá, mintha Gyulából azt nézte volna ki, hogy Kengyelt összetéveszti egy szalmakalapos nővel. Gyula tehát megkerülte a látszólag fegyelmezetten álló ifjúságot, és a nagyfa mellett letette a két széket. A hölgy valóban szalmakalapot viselt, egy olyan csészeajszerű micsodát, de határozottan csinos volt. Ezt Tutajosunk még zilált viszonyai között is megállapította, aztán letette a székeket.
Parancsoljon, tanár úr!
Tessék szívem,
mondta Kengyel a hölgynek, de Gyulára nézett, aki teljesen megzavarodott, mert eddig úgy tudta, hogy Kengyelnek egyáltalán nincs szíve.
Köszönjük, Tutajos, mondta Kengyel, és Gyula meghajolt, hogy hanyat ne essék.
Hát már ezt is tudja!
Rettenetes!
És kétszer megbotlott, amíg saját osztályának kellemes társaságában elvegyülhetett. Az ünnepét a kertben tartották, és éppen egy 8. búcsúzott, saját versében állítva, hogy soha nem feledik az itt töltött feledhetetlen napokat.
Hője, mondta jogász, azaz avas elemér. Persze, hogy feledhetetlen napok. Hát lehet egy ilyen verset elfeledni, egy ilyen szép napon.
Nem kerestek? Kérdezte Gyula izgatottan. Nem keresett senki?
Dehogy nem, suttogta jogász, aki a verstől egészen megvadult. A verebek kerestek a szemét ládában, később még visszajönnek.
Bolha a markába köhögött, hogy nevetését leplezzes, így olyan megegészszerű hangokat hallatott, míg Dubovánszki a nyakkendőjét igazgatta. Dubovánszki az évzáróra mindig nyakkendőben érkezett. Gyerekek, jól áll a nyakkendőm?
Normális ember ilyen melegben nem köt nyakkendőt, mondta Sós, aki fehér sortban érkezett, és még sejtelme sincs róla, hogy valaki tintaceruzával egy piramist rajzolt hátul a nadrágjára.
Ki mondta azt, hogy Dub normális? Ki volt az az elvetemült?
Kérdezte jogász, de erre már nem kapott választ, mert erőteljesen tapsolt mindenki, később már csak a 8-osok, és ütemesen kiabálták.
Béki, béki,
Béki. Béki a 8. osztály költője volt.
Csak azt szeretném tudni, mi van még hátra, kérdezte valaki. A vonatom egy óra múlva megy.
Semmi, hánytorgott jogász. Most már csak kengyel következik. Hangverseny, saját szerzeményű gyászindulóval. Külön kiemeli tutajos hármasát.
Jogász, te mindenáron egy pofont akarsz búcsúzóul, mondta Gyula, mert rettenetes ideges volt,
de erre már nem került sor, mert vége lett az ünnepének. A kiváló ifjúság a tantermek felé özönlött, és kivételesen elcsendesedett, mert a katedrán már ott ült az osztályfőnök, és előtte azok a bizonyos könyvecskék.
Lajos bácsi, az osztályfőnök, olyan szelíden nézett végig az osztályon, hogy még a reménytelen ifjak is megnyugodtak.
Hát ha!
Mert Lajos bácsi a legnyomorultabb kettest is úgy írta be, olyan derűs részvéttel, hogy szinte négyes érzése volt a hanyag egyénnek, és Lajos bácsitól a kettes is jobban esett, mint például Kengyeltől a hármas.
Most persze lapultok, drága csemetéim, és azt hiszitek, hogy az éjjel belopódzott a tanáriba egy tündérke, és kijavította a kellemetlen jegyeket.
Sajnos, tárta szét kezeit az öreg tanár, sajnos semmi nyomát sem láttam, mert a tündérek is tudják már, hogy ez okirat hamisítás,
és kezébe vette az első indexet.
A cél! Elég rendes bizonyítvány, nyújtott át a könyvecskét a rövidlátó sápat fiúnak. Ilyen nagy betegség után ennél jobb nem is lehet. Fiacskám, a vakációban ne törődj semmivel, a könyveidet tedd félre, egyél, sétálgass, szedd össze magad, hogy szeptemberben Csilliket félkézzel a falhoz kenhest.
Csillik elnézően mosolygott.
De felállt Janda.
Lajos bácsi, kérem, Kengyel tanár úr azt mondta, hogy acélt a vakációban abriktoljam.
Mit csinálj?
Szóval, hogy foglalkozzam vele számtamból.
Nem bánom, de csak úgy, ha acél meg foglalkozik veled magyarból, mert aki feleslegesen idegen szavakat használ, az nem érdemli meg magyarból a jelest.
Sajnos már nem javíthatom ki az osztályzatodat, így magyarból is jelesed van.
Tehát jeles magyar szamár vagy.
Éljen Lajos bácsi!
Kiáltott Sós Károly, aki már megint megfeledkezett az ilyen közbeszólások kellemetlen utóhatásairól.
Az éjjennek gyenge visszhangja volt, mert a kitűnő ifjúság már szeretett volna túl lenni az év utolsó megpróbáltatásán. Kalmár, akinek a vonata immár fél óra múlva indul, kiemelte a tintatartót a helyéről.
Ha valaki közbeszól, hozzávágom a tintatartót!
Mit akarsz abban a tintatartóval, Kalmár?